Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 25. Zsoltár első versét énekeljük. A 25. Zsoltár így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Elfoglalva a 475. dicséret első kettő versét énekeljük. A 475. dicséret így kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű. Reménykedj az Úrban. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy te annyiszor megbizonyítottad már, hogy reménykedhetünk benned. Teljes szívünkkel bízhatunk benned, mert te soha, de soha nem hagyod cserben azokat, akik hozzád kiáltanak. Köszönjük, Urunk, hogy eddigi életünk során annyiszor lehajoltál hozzánk, hogy megtapasztalhattuk a te szeretetedet, irgalmadat, vezetésedet. És Urunk, hogyha engedtünk ennek, akkor mindig jó irányba haladhattunk, akkor soha nem kellett szembenézni kudarccal, mert a kudarc, a baj mindig akkor következik, ha nem figyelünk rád. Ha mi jobban tudjuk, hogy mi a jó nekünk, mint te, pedig te vagy az, aki igazán ismersz minket, és tudod, mi az, ami jó, mi az, ami használ, mi az, ami előre visz. És amikor megalkottad ezt a világot, létrehoztad az életet, akkor mindegyik teremtési napon azt mondtad, hogy jó. És úgy is zártad, úgy pihentél meg, hogy láttad, hogy mindez jó. És ezért dicsőítünk, magasztalunk téged. És az, hogy mi is felfedezzük mindazt, ami jó, ami szép, és tudjunk érte hálát adni. Milyen csodálatos, Urunk, ahogy most látjuk a virágba borult fákat. Ez mind téged dicsőít, rólad tesz bizonyságot, hiszen te kódoltad bele a fákba is, hogy mikor hozzanak virágot, és hogy beborítsák majd, hogy mézet adjanak, vagy a gyümölcsfa majd gyümölcsöt teremjen. Ez mind a te munkád, Urunk. Bocsáss meg, hogy annyiszor nem látjuk. Bocsáss meg, amikor csak a felhőket látjuk magunk körül, a borulást, de már amikor kiderül, amikor süt a nap, akkor már elfelejtjük észrevenni és megköszönni neked. De köszönjük az éltető napfényt, köszönjük mindazt, amit nekünk ajándékozol, hogy terved van az életünkkel. És jó most is az igében látni, hogy amikor eljön az idő, te megmutatod, mi a terved velünk, mi a feladatunk a te országodban. És az, hogy ezt meglátva, legyünk készek engedelmeskedni és betölteni azt a helyet, ahova állítottál. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te az életeddel tettél az atyáról bizonyságot, és elmentél egész a keresztig, hogy ott megments minket, és kifizesd az adósságot, és az, hogy ezért is hála legyen a szívünkben, és kérünk, hogy az a vér mosson meg minket, és tegyen fehérré. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt eléd vihetjük, és te meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, ugyanint az meg van írva a Bírák könyve 13. fejezetének az első 25 versében. Tehát Isten igéje szól hozzánk a Bírák könyve 13. fejezetének első versétől a következőképpen. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. Volt egy dán nemzetségéből való ember Córából, akinek a neve Mánoach volt. A felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer az úrangyala az asszonynak, és ezt mondta neki. Lásd, te meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyázz, bort vagy más részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél, mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érje annak borotva a fejét, mert Istennek szentelt názír lesz az a gyermek, már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Az asszony odament, és ezt mondta a férjének. Isten embere jött el hozzám. Alakja olyan volt, mint Isten angyalának az alakja. Igen félelmetes. Nem kérdeztem meg, hogy honnan való, ő pedig nem mondta meg nekem a nevét. Ezt mondta nekem, teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva ne igyál bort, vagy egyéb részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Istennek szentelt názír lesz ez a gyermek, az anyaméhtől fogva halála napjáig. Akkor Mánoá így imádkozott az Úrhoz. Kérlek, Uram, Istennek az az embere, akit küldtél, hadd jöjjön el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. Isten meghallgatta Mánoá kérését, és az Isten angyala megint eljött az asszonyhoz, amikor az a mezőn volt. A férje Mánoá azonban nem volt vele. Akkor az asszony gyorsan elfutott, hogy szóljon a férjének. Ezt mondta neki, megjelent nekem az a férfi, aki a minap nálam járt. Mánoá fölkelt és követte feleségét. Amikor odaért ahhoz a férfihoz, megkérdezte tőle, te vagy az a férfi, aki ezzel az asszonnyal beszélt? Ő azt felelte, én vagyok. Mánoá ezt kérdezte, ha majd beteljesedik az ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és hogyan bánjunk majd vele? Az Úr angyala ezt mondta Mánoáknak. Tartózkodjon az asszony mindattól, amit megmondtam. Semmit se egyék, ami szőlőtőkéről való, bort és más részegítő italt ne igyék, és semmiféle tisztátalant ne egyék. Tartsa meg a feleséged mindazt, amit parancsoltam neki. Akkor Mánoá azt mondta az Úr angyalának, szeretnénk, ha itt maradnál, és készíthetnénk neked egy kecskegidát. De az Úr angyala ezt felelte Mánoáknak, hiába marasztalnál, nem ennék az ételedből. Ha pedig égő áldozatot akarsz készíteni, az Úrnak áldozd azt, mert nem tudta Mánoá, hogy az Úr angyala az. Mánoá azt mondta az Úr angyalának, mi a te neved? Mert ha beteljesedik az ígéreted, tisztelni akarunk téged. Az Úr angyala ezt felelte neki, miért kérdezed a nevem? Titokzatos név az. Azután fogta Mánoá a kecskegidát, meg az ételáldozatot, és feláldozta a kősziklán az Úrnak. Ő pedig csodát tett Mánoá és felesége szeme láttára. Az történt ugyanis, hogy a láng felcsapott az oltárról az ég felé, az Úr angyala pedig felszállt az oltár lángjában. Ennek láttán Mánoá és felesége arccal a földre borult. Az Úr angyala nem jelent meg többé Mánoának és feleségének. Ekkor tudta meg Mánoá, hogy az Úr angyala volt az. Akkor Mánoá ezt mondta a feleségének, meg fogunk halni, mert Istent láttuk. De a felesége azt mondta neki, ha az Úrnak úgy tetszett volna, hogy megöljön bennünket, nem fogadott volna el a kezünkben égő áldozatot és ételáldozatot. Nem láthattuk volna mindezt, és nem hallhattunk volna most ilyeneket. Azután az asszony fiút szült, és Sámsonnak nevezte el. A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az Úr, és az Úr lelke nyugtalanítani kezdte őt Dán táborában, amely Czórá és Eszterhaol között volt. Kedves testvéreim, a Bírák könyvéből látjuk, hogyan Isten mindig, amikor hallja Izrael könyörgését egy-egy nehéz helyzetben, ad szabadítót, és ezeket a szabadítókat nevezték abban az időben Bíráknak. Sőt, ha jobban figyeljük az igét, akkor látjuk, hogy nem is ezek a személyek voltak a szabadítók, hanem maga az Úr. De ezek a személyek képviselték Istent. Ők voltak azok, akiket az Úr elhívott, lelkével felruházott, lelkével betöltött, és ezáltal képesek voltak arra, hogy fegyverbe szólítsák Izrael fiait, elinduljanak az ellenség felé, és figyeljenek Isten szavára. És mindig Isten volt az, aki könyörült rajtuk, és nem attól függött, hogy ki a bíra, és nem is attól, hogy mekkora hadsereg gyűlt össze, hanem attól, hogy kialakult-e a kapcsolatuk Istennel, rábízták-e magukat az Úrra. Mert a hívő élet az mindig azt jelenti, hogy rábízom magamat teljes szívvel az Úrra. És Izrael élete is mindig erről szól, vagy erről kellene, hogy szóljon. Amikor rábízzák magukat teljesen Istenre, nem kételkednek benne, és nem a maguk erejére támaszkodnak, csodákat tapasztalnak meg. Átélnek szabadításokat. Vagy majd a megszabadított időszakban az Isten gondviselését tapasztalják meg. Amikor nem bíznak benne, akkor átélik, hogy a különféle népek elkezdenek hatalomra kerülni, elnyomják őket, kihasználják, kizsákmányolják, és az Isten népe ilyen időszakokban mindig egy elnyomott állapotba kerül, félnek, bujdosnak, és nem tudnak mit kezdeni. A félelem irányítja az életüket. Amikor aztán rádöbbennek, hogy mindennek az az oka, hogy elfordultak az Úrtól, már nem bíznak benne, vagy nem teljes szívvel bíznak, hanem beférkőzik a szívükbe, az életükbe valamilyen bálvány, idegen kultusz, más népeknek az élet szokásai, és ezt megbánják, akkor az Úr meghallja a kiáltást. De az a megrendítő, hogy egy-egy szabadítás megtapasztalása után, egy idő után ismét azt teszik, amit rossznak lát az Úr. Olyan döbbenetes dolog, hogy nagy és hatalmas eseményeket élnek meg. Világosan látják, hogy az ő Istenük az tényleg élő Úr, és hatalmasabb minden bálványnál. És mégis egy idő után elcsábulnak. Hatással van rájuk a világ, a maguk környezete, és olyanok akarnak lenni, mint a többi nép. Nem akarnak különbözni, pedig ők erre vannak elhívva. És ugyanúgy az egyház, Jézus Krisztus tanítványai is arra vannak elhívva, hogy különbözzenek. Hogy az életük más legyen, mint azoké, akik nem ismerik az Urat, akik nem hisznek benne, vagy akiknek csak Isten egy szokást, egy hagyományt jelent. Hogy az Isten népe életében látszódjon az, hogy mit jelent Istenhez tartozni. Hogy vegyék észre, hogy itt egy egészen másfajta életformáról van szó. De vajon látszódik-e ez? És merjük-e vállalni ezt a másságot? Vagy mi is úgy vagyunk, mint Izrael, hogy inkább simulunk a többihez? Ne különbözzünk, mert esetleg akkor szó éri a ház elejét, megjegyzik, gúnyolnak, és inkább békességet szeretnénk. És így volt Izrael is, de ez a békesség, ez megalkuvás volt. És később rájönnek, hogy ez a békesség hamis, és nem békében élnek, elnyomásban élnek, bűnben élnek, és ez Istennek nem tetszik, rossznak látja. És a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. Tehát ilyenkor mindig megengedi Isten, sőt, odaadja az ellenség kezébe őket azért, hogy megtapasztalják, hogy mit jelent a bálványokat szolgálni, mit jelent elfordulni az Úrtól, milyen következményekkel jár. Itt 40 esztendőre adja őket a filiszteusok kezébe. De ez a 40 esztendő azt is jelenti, hogy Isten ad időt, lehetőséget, hogy rájöjjenek, hogy baj van, hogy változtatni kell, hogy nem jó így, és Istenhez kellene fordulni. De a 40 év azt is jelenti, hogy ilyen sok időre volt szükségük, mire eszmélnek. Ez a 40 év azt is jelenti, hogy nagyon sokáig a bűn, a szenny, az Isten nélküliség megfelelt nekik. Jól érezték benne magukat. Csak amikor már kényelmetlenné vált, amikor már felvettek, akkor vették észre, hogy ez így nem jó. Akkor jöttek rá, hogy változtatni kellene, de nem tudnak. A 40 év alatt olyan mélyre kerülnek, hogy nem tudnak változtatni, nem tudnak megváltozni, képtelenek megfordulni, de ez azt is magával hozza, hogy rájönnek, ha mi nem is tudunk, de van valaki, aki meg tudja fordítani az életünket, aki ki tud ebből a nehéz helyzetből minket emelni. A 40 az általában a megtapasztalást, a változásnak a lehetőségét, a magunkba szállásnak az idejét jelenti. Ugye az Úr Jézus és 40 napot volt a pusztában, ahol megtapasztalta az Atya közelségét, ahol átélte az Isten akaratára való ráhangolódást, feltöltődött, és a 40 nap elteltével indul el a szolgálatát végezni. Tehát Isten ad egy időszakot, amikor elcsendesedhetünk, végig gondolhatjuk az életünket, mégpedig úgy, hogy amiben vagyunk és ahogy élünk, ezt hogy látja az Isten? Ugye rossznak látta Isten, amit ők tesznek, ahogy élnek. De 40 évig nem tették föl a kérdést, hogy vajon Isten ezt hogy látja. Miért? Mert nekik tetszett. Meg a környezetüknek tetszett. A barátoknak, az ismerősöknek. Meg is dicsérték őket, de jó fejek vagytok, és milyen jó, hogy így éltek, és mennyi közös pontunk van, és milyen jól tudunk együtt szórakozni. Csak azt nem kérdezték meg, hogy ez az Isten szemében is jó. Mert amit a környezet jónak tart, az általában az Isten szemében rossz. Mert ez a világ pont azt tartja jónak, amit Isten rossznak tart. Ha beletekintünk az igébe, akkor világossá válik előttünk, hogy a nem hívő embernek pontosan az a jó, amit Isten azt mondja, vigyázz, erre az útra ne menj. De elég, ha csak a 10 igébe tekintünk, amire ott Isten azt mondja, hogy ne tedd, mert azzal elrontod a magad életét, a másik életét, fájdalmat okozol másoknak, meg szenvedést, azt a világ teszi. Sokszor elfogadott. Ugye, Isten azt mondja, ne ölj. Hát a mai napig a világban van ölés. Elfogadott. Ha háborút indítunk, ha megmagyarázzuk, ha megbüntetjük, akkor elfogadott. Milyen érdekes. De Isten ezt rossznak látja. Vagy a hazugság, a lopás. Azt is meg lehet magyarázni. Mert a világ meg tudja magyarázni. De Isten szemében akkor is rossz, ha meg van magyarázva. Adott esetben még vallásossággal is alá lehet támasztani. De Isten szemében akkor is rossz. És azért ad időt, hogy rájöjjünk erre, hogy rossz irányba haladunk. De közben Isten már készíti a szabadításnak az útját, mert ő mindig munkálkodik. Akkor is, ha mi nem látjuk. Telt az idő, már elmúlt 40 esztendő, Izrael csak azt látta, hogy bajba vagyunk, és nem láttak a színfalak mögé, nem vették észre, hogy Isten már azon munkálkodik, hogy elhozza a szabadítót a számukra. És ott hozza el, ahol ők ezt nem is gondolják. Látunk egy idős házaspárt, akiknek nincs gyermekük. Évtizedek elmúltak, nem született gyermek, le is tettek már erről, és talán ott van a szívükben, mit is kezdhetne velünk az Isten, mi terve lehet még velünk, vagy talán az is megfordul a fejükben, minek élünk, és gyermekünk sincs, nincs értelme ennek az egésznek. Sok minden megfordulhat a fejükben, és egyszer megjelent az Úr angyala az asszonynak, és ezt mondja, lásd, te meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Amikor már nem is gondolják, hogy ilyen esemény velük megtörténhet, akkor jön az Isten angyala. Amikor a legnagyobb mélységben vannak, akkor az Isten azt mondja, de. Igen, így gondolod, hogy már neked nem lehet gyermeked, talán még arra is gondolsz, hogy ez Isten büntetése, keresed magadban a hibát, ugye, mert Izraelben a gyermektelenséget Isten büntetésének tartották, ott még nem az volt a dicsőség, ha egy nő nem szül, és elmegy vezérigazgatónak, Nem az volt a dicsőség, hogyha gyermeket hozott a világra, életet adott, és ha valakinek nem volt, az mélységes tragédia és fájdalom. És amikor úgy gondolták, hogy már ezen nem lehet változtatni, akkor így olvassuk az angyal üzeni, meddő vagy, nem szültél, de. Igen, te így látod, meddő vagy, nem szültél, ezen nem lehet változtatni, de. Teherbe fogsz esni, fiút szülsz, vagyis Isten tud változtatni. Ez a de, ez mindig az Isten lehetőségét mutatja. És jó az, amikor eljutunk oda, hogy kimondjuk, én nem tudok már itt mit tenni, de hiszem, hogy Isten igen. És várom, hogy ő cselekedjen. Jó, ha ezt a det meghalljuk, és ez reménységet ad, hogy igen, ahogy ennek a házaspárnak fordulhat az élete, úgy fordulhat az enyém, a miénk is, ha kérjük és várjuk, hogy az Úr cselekedjen. És megtapasztalják azt, hogy összekapcsolódik az életük az Isten tervével. Hogy Istennek még most is van terve velük. Egy idős házaspárra. Amikor ők már magukból semmit nem néznek ki, Isten még ad nekik jövőt. Ad nekik feladatot. Lesz gyermeketek, és azt a gyermeket úgy kell felnevelni, hogy az Istennek szentelt legyen. Mert Istennek a gyermeketek életével is terve van. Hát annyira jó olvasni, hogy vigyázz, ugye mit eszel, mit iszol, vigyázz magadra, mert a gyermek anya méhében már Istennek szentelt lesz. Hogy már az anya méhben terve van Istennek ezzel a gyermekkel. És azt üzeni, hogy erre a világra senki nem születik véletlenül. Akkor sem, ha esetleg valaki azt gondolja, hogy de igen. Mert talán elkapott egy szót, amikor azt mondta, már nem is akartuk ezt a gyereket. De az Isten igen. És az élet az anya méhbe kezdődik. Sőt, mondhatnám, Isten tervében kezdődik. Nem amikor megszületik. Ugye mennyit vitáznak, hogy hol kezdődik az élet. De miért vitáznak? Miért vita ezt, hogy hol kezdődik az élet? Nem pozitívan, hanem azért, hogy eldöntsük, hogy mikor lehet megölni. Embertelen. Ez a nagy fejlődés. Mi majd eldöntjük, mikor lehet, meddig lehet még megölni. Ott már Isten eltervezte ezt az életet. Ő akkor is akarja, ha valaki nem akarja. Mert terve van vele. És tulajdonképpen itt Manoáknak, meg a feleségének az lesz a feladata, hogy úgy nevelje ezt a gyermeket, hogy maga is meglássa Isten tervét. Hogy fölismerje, hogy a te életed Istentől van. Ajándék. És majd úgy éld meg, hogy dicsőítsd vele az Urat. És de nagy dolog, amikor szülők ezt látják, és el tudják mondani a gyermekeiknek, vagy az unokáknak, hogy Istentől való ajándék vagy, és az Istennek terve van az életeddel, elsősorban, hogy ismerd meg őt, és aztán élj érte, tegyél róla bizonságot. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Tehát az angyal, az Úr követe világosan elmondja, hogy az a terv vele, hogy ő kezdi megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Tehát elnyomás alatt vannak, maguktól nem tudnak megszabadulni, de Isten ad nekik szabadítót. Ő kezdi majd. És ahogy elolvastam, ez úgy megragadott, mert valahogy nem jó ez. Valahogy nem jó ez, hogy ő kezdi majd. Csak kezdi. És ha majd olvassuk tovább Sámson életét, akkor látjuk, hogy megreked az élete. Isten arra szánja, hogy szabadítsa meg Izrael, de ő csak elkezdi. Nem tudja végigvinni a folyamatot, mert nem Istenre figyel. Az ösztöneire hallgat, a testre hallgat, de sok hívő bukik el a test miatt. Mert nem Istenre figyelünk, nem az ő ereje vezet, hanem a testnek a vágya, kívánsága. És tulajdonképpen, hogy kezdi, ez azt jelenti, hogy nem viszi végig azt a feladatot, amivel az Úr megbízza. Nem lesz teljes szabadulás, csak eljut egy darabig. Mondhatnánk így, fél munkát végez. Fél munkát végez. Félig tölti be a küldetését. És de jó majd azt olvasni, amikor szintén az Úr angyala megjelenik egy názáreti házban egy fiatal nőnek, és azt mondja, hogy nevezd el Jézusnak a gyermeket, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Hogy Jézus már nem csak elkezdi a szabadítást, hanem végig is viszi. Beteljesíti ott a kereszten. Majd úgy fog imádkozni, hogy elvégeztetett. Igen, amit rábízott az atya, azt elvégezte. De szabad nekünk így az Úr elé állni, hogy vajon én csak elkezdem, vagy végig is viszem a szabadítást, végig is viszem a hívő életemet, végig viszem azt, amit az Úr rám bízott, vagy megrekedek. Vagyis én is úgy vagyok, mint Sámson, hogy csak kezdem, de nem fejezem be. És ez nem életkor függő, ez onnan kezdődik, ahonnan átélem az Úr elhívását. Nem az előzményekre vonatkozik, amikor még nem ismertem Istent, hanem onnantól, ahonnan átvettem az ő akaratát, hogy tudom, mi a terve felem, és véghez viszem, vagy csak én is elkezdtem. És mivel az Úr angyala, amikor megjelenik, csak a feleség van otthon, és olyan jó látni, hogy ő hazamegy, vagyis elmegy a férjéhez, és elmondja neki, amit átélt. Jó látni, hogy van köztük kapcsolat, megbeszélik. Nem mondja a feleség, ez az én dolgom, mi köze hozzá a férjemnek? Én kaptam ezt a kijelentést, hanem megbeszélik, és ez fontos. A házasságban, a családban, hogy igyekezzünk megbeszélni. Ez nem csak az én dolgom, hanem közös ügy. Amit Istentől kapok, azt mondjam el a társamnak. Mert itt nem csak arról van szó, hogy egy gyermekáldásról tesz bizonyságot, ezt elmondja. Hanem arról, hogy kapok üzenetet Istentől, azt mondjam el annak, aki mellettem van. Ne tartsam meg magamnak. Isten azért ad nekem tőle való üzenetet, mondjam el a másiknak, aki mellettem van. Ha a férjem annak, ha a feleségem van annak, ha magam vagyok, akkor a barátomnak, az ismerősömnek, akivel találkozok, hogy mondjam el azt, amit Isten nekem mondott. És ő elmondja. És amikor a férje meghallja, akkor elkezd imádkozni. Az Úrhoz fordul. Nem közömbös, és jó látni, hogy egy férfi, egy leendő apa így áll hozzá, az Úrtól kér tanácsot. És mi is, amikor kapunk feladatot Istentől, jó, ha először imádsággal kezdjük. Hát Uram, te taníts meg, hogy csináljam. Én nem értek hozzá, hogy az apa is azt kéri, hogy jöjjön el az az angyal is, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. És meghallgatja az Úr, és újra jön az angyal, és elmondja, vagyis megkérdezi a férj, hogy ugye ismét nincs ott a férj, de az asszony szól neki, és amikor oda mennek, ahol az angyal van,
A férfi megkérdezi, hogy te vagy az, aki ezzel az asszonnyal beszéltél, ő azt felelte, én vagyok. És Mánoá pedig megkérdezi, ha beteljesedik az ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, hogyan bánjunk majd vele. Tehát nem úgy áll hozzá, hogy hát persze tudom, láttam, hogy csinálta az apám, hogy csinálták a rokonok, hogy nevelték a gyereket, hanem azt mondja, ezt Istentől kaptuk. Ennek a gyermeknek feladata lesz, és szeretnénk rá fölkészíteni. Szeretnénk fölkészíteni Istennek tetsző életre, de hogy csináljuk? Nem szégyen odaállni az Úr elé, hát Uram, te adod az életet, te tudod ezzel, hogy kell bánni. Hát taníts! Taníts! És én elfogadom a tanítást. Azért adja az igét is, a Bibliát, hogy beletekintsünk, és általa tegyünk fel kérdéseket az Úrnak, és az Úr az ige alapján tanítani, vezetni fog. Az Úr Jézus is azt mondta a tanítványainak, hogy tanuljatok tőlem. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Tehát kitől kell tanulnunk az Úrtól? És mennyit tanulunk mi ettől a világtól? Hát reggeltől estig tanítva vagyunk. Ugye halljuk a különféle információt, vagy sokféle műsort megnézünk. Beszélnek erről, beszélnek, hát tanulunk. De tanulunk-e az Úrtól? Komolyan veszük, hogy nekünk azt mondta Jézus, hogy tőle tanuljunk. Minden dologban. Ő legyen a tanítómesterünk, az ő szava legyen az iránytű. És ez a házas pár tanulni akar az Istentől. És újra azt mondja el, amit korábban, hogy mire ügyeljen, hogy ne igyon semmi olyat, meg ne egyen, ami tisztátalanná tenni. Ugye a názír az azt jelenti, hogy egy bizonyos feladatra oda szenteli az életét. És így mondja, hogy a gyermek Istennek szentelt lesz az anyaméktől fogva halála napjáig. Tulajdonképpen erről szól a keresztény élet, hogy az újjászületésemtől a halálom napjáig az Úrnak vagyok szentelve, hogy ő rendelkezik velem, hogy ő mondja meg, merre menjek és mit tegyek. Nem csak egy darabig, hanem halálom napjáig. Vagy addig, amíg az Úr vissza nem jön, és átéljük az elragadtatást, hogy bele mehetünk az Isten mennyei világába. Tehát úgy kell nevelni, hogy be tudja tölteni ezt a feladatát. És ezután akarnak ugye áldozatot bemutatni neki. Nehezen értik meg, hogy kivel állnak szembe. Mert az Úr angyala gyakran magát az Urat jelenti. Ugye amikor megkérdezi a férfi, hogy te vagy az, aki ezzel az asszonnyal beszéltél, így válaszol, én vagyok. És itt már tudni kéne, hogy az élő Isten. A vagyok Isten. Hát magával a felséges Úrral állok szemközt. De olyan nehezen értik meg, majd csak a végére, hogy hát láttuk az Istent, és akkor is azt mondják, hogy a férfi különösen, hogy meg fogunk halni, mert Istent láttuk. A végén döbben rá, hogy Istent látta, és a feleségnek van az a bölcs gondolata, hogy dehogy halunk meg. Hát, hogyha Isten beszélt velünk, elfogadta az áldozatot, terve van velünk, már hogyan hal meg? Nem azért jelent meg, hogy elpusztítson. Isten nem elpusztítani akar, életre segíteni akar. Aztán megszületik a gyermek, nevet kap, felnövekedik, megáldja őt az Úr, és az Úr lelke nyugtalanítani kezdte őt. És ez is úgy megragadott, hogy az Úr lelke nyugtalanítani kezdi egy idő után. Miért? Mert addig Sámson jól érezte magát. Úgy gondolta, hogy így nagyszerű minden, megfelel nekem minden, csak amikor az Úr lelke belép az életébe, elkezdi nyugtalanítani, vagyis rádöbben, hogy ez így nem jó, ezen változtatni kell, ez nem Istennek tetsző élet, ez nem jó, amiben vagyunk. És onnantól fordul az élete. Onnan döbben rá, hogy neki kell lépni a változásért. És nyugtalanít-e minket Isten lelke? Meg amikor nyugtalanít, engedünk-e neki? Végig gondoljuk, hogy ez a nyugtalanság lehet, hogy azért van bennünk, mert valamit Isten el akar végeztetni. Valamire azt mondja, hogy változtassuk meg, csináljuk másképp. Vagy hívjuk oda az életünkhöz, és erőteljesebben figyeljünk rá, és tegyük, amit mond. A nyugtalanság az mindig az ige által, Istentől jön, vagy jöhet. Ez van, hogy Isten így ébreszt rá arra, hogy lépjél már, vállald már el végre azt, amire elhívtalak. És majd innentől kezdve látjuk, hogy mozdul Sámsonnak az élete. És adja az Úr, hogy a mi életünk is mozduljon, és dicsőítse az Urat. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Te olyan csodálatosan munkálkodsz, és számodra semmi sem lehetetlen. Ebben a történetben is ezt látjuk, hisz van egy házaspár, aki úgy gondolja, hogy nekik már nem lehet életük, nem lehet gyermekük, és így már talán nincs is feladatuk ebben a világban, és átélik, hogy Te még ebben az életkorban is tudod őket használni. Van feladatod a számukra, és olyan jó, hogy ezt megérteted velük. És Urunk, mi is azért jövünk hozzád, hogy mutasd meg, mi a Te feladatod az életünk számára, mi az, amit általunk akarsz itt elvégezni. És könyörülj rajtunk, hogy ezt meglássuk, hogy ne magunkra nézzünk, az állapotunkra, ne engedd, hogy emiatt elcsüggedjünk, hanem mindig a Te lehetőségedre, az igére figyeljünk. Mert ha Te azt mondod, hogy de igenis, itt változás lesz, és ha Te azt mondod ennek a házaspárnak, hogy gyermekük lesz, az meg is történik. És köszönjük, hogy Te szabadítót küldtél nekik, és nekünk is. Mert elküldted az Úr Jézust, aki nem csak elkezdte a szabadítást, hanem ezt véghez is vitte ott a kereszten. És bocsáss meg, Uram, amikor gyakran mi is olyanok vagyunk, mint Sámson, hogy csak elkezdjük, aztán abba hagyjuk, mert valami miatt nem tetszik nekünk az, amit ránk bíztál. Talán túl sok energiát követel, vagy kigúnyulnak miatta. Vagy alkalmatlannak látjuk magunkat, mert nem rád nézünk. Könyörülj, hogy vigyük végbe mind azt, amiért elküldtél, hogy eljussunk egész a célig. Kérünk, Urunk, hogy így formálj bennünket, és mi is könyörgünk, hogy taníts. Mert nekünk is szükségünk van, hogy megtaníts minket arra, hogyan éljünk neked tetsző módon. Szükségünk van arra, hogy hogyan neveljük a ránk bízott gyermekeket, unokákat, hogyan éljük meg a hitünket ebben a világban. Úr Jézus, Te arra hívtál, hogy tőled tanuljunk, és szeretnénk tőled tanulni az életet, mert Te értesz hozzá. És kérünk, amikor nyugtalanít az ige, akkor ne söpörjük azt félre, hanem engedjünk neki, gondoljuk végig, hogy miért is nyugtalanít, miben kér változást, és hagyd tudjunk engedelmesek lenni, hagyd tegyük azt meg, amit kérsz tőlünk, hogy másokhoz is eljusson a Te szabadításod, az evangélium. Kérünk, Urunk, így a betegekért, adj nekik gyógyulást, hagyd tudjanak úgy hozzád fordulni, hogy elsősorban Téged keresnek, hogy legyen a szívükben vágy a bűnbocsánatra, az örök életre. Könyörgünk, Urunk, a szenvedélybetegekért, hogy adj nekik szabadítást, és mindezt úgy, hogy fölismerjék ez a Te ajándékod, és hálából szenteljék neked az életüket. És könyörgünk így a családokért, gyermekekért, deléd visszük az egyedül élőket is, hogy engedjék, hogy Te oszd meg velük a magányukat, hogy átéljék, nem magányosak, mert ott vagy, és jó veled beszélni, jó figyelni arra, amit mondasz. Mert a Te veled való közösség mindennél többet jelent a számunkra. számunkra. Kérünk így, Urunk, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk Isten tiszteletet szintén itt a templomban, majd azt követően vasárnap 10:30-től szintén itt. Befejezésül a már megkezdett 475. dicséret 3. versét énekeljük, zörgessetek buzgón.